Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nyugdíjas klubban lévő hölgyeket és jelenlévőket. A kedves feleségemmel Isten dicsőségére egy dalt fogunk énekelni. Reméljük, hogy fog ez önöknek is tetszeni.
Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmed és féltő szereteted. De te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál. Nem kínosz már a félelem, mert mindig itt vagy velem. Áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki más, amit csak éred. Áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki más, amit csak éred. Istenem, most értem, miért boldogok az emberek, kik ismerik a kegyelmet, és fogják a kezem. Köszönöm, hogy elfogadtál, s egy új életet megmutattál, ezért áldom szent nevedet, amíg csak élek. Nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki más, amíg csak élek. Áldom, nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki más, amíg csak élek.
Kedves jelenlévők, elérkeztünk a második témánkhoz, a második témánknak a feldolgozásához, amelynek a címe Húsvétra készülve. Mi volt az értelme és jelentősége Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának? Honnan tudhatjuk biztosan, hogy feltámadt a halálból és felment a mennybe? Milyen lelki ajándékokat adott az Isten azoknak, akik hisznek Jézusban, az Isten egyszülött fiában? Tehát a múlt alkalommal a megbocsájtásról, a lelkisebeink gyógyulásáról volt szó. Most a húsvétra közeledve arra gondoltam, hogy hát Jézus Krisztus kínszenvedéséről, helyettünk, értünk vállalt kereszthaláláról lehetne esetleg beszélni. Mi volt az értelme Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának? Megpróbálom, amennyire lehet közérthetően elmondani önök számára mindazt, amit a Szentírásból, a Szentírás összefüggései alapján megértettem. A megváltást mivel tudnánk megragadni? Hogy az ember saját magát nem tudja megváltani, nem tudja megszabadítani senki önmagát a haláltól, és annak okától a bűntől. Nincs ember, aki saját magát meg tudná ettől szabadítani. Csak Jézus által van szabadítás. Vegyünk egy példát. Nem tudom, hallottak-e önök arról, hogy középkorban létezett olyan szerzetes rend a katolikus egyházban, ami trinitáriusoknak neveztek, fogoly kiváltó rend volt. Tehát, ha valaki fogságba került, akkor ezek a szerzetesek elmentek, és gyűjtöttek pénzt, koldultak, és kiváltották azt a foglyot. Vagy, hogyha nem volt rá pénz, vagy nagyon nagy volt a váltságdíj, akkor felajánlották önmagukat, egyiket vagy másikat, saját magukat a fogoly helyett, és így váltották ki a foglyot a börtönből, a fogságból. Az ember csak is olyan valaki válthatta meg, aki bűntelen volt. De mégis velünk mindenben közösséget vállalt. Hát kivéve nyilván a bűnt. Tehát mindenben hozzánk hasonló lett. Tehát olyan valaki válthatta meg. olyan valakit kellett találni öröktől fogva, aki nem csak egy embert, hanem minden ember megváltója lesz. Aki el tudja hordozni és el tudja szenvedni a bűn, minden ember bűnének büntetését. Azért ez hatalmas tétel, ezt mi ebbe bele se tudunk gondolni. Tehát például egy rab, egy elítélt a saját bűnei miatt szenved a fogságban vagy a börtönben, nem? És neki azt kell elszenvedni. De ki szenvedi el minden ember bűnének a büntetését? Csak is az Isten fia volt képes erre, Jézus Krisztus, aki egyben emberfia is. Isten fiaként, bűntelen emberfiaként képes volt erre, és szeretném hangsúlyozni, hogy erre önként vállalkozott. Természetesen a mennyei atya küldte őt, de ő ezt önként vállalta. Engedelmességből, és mennyei atya is irántunk való szeretetből, hogy az emberiséget megváltsa. Azt mondta Jézus, hogy hatalmam van odaadni az életemet, és hatalmam van visszavenni, mert ezt a feladatot kaptam az atyától. Tehát Jézusnak nem elvették az életét, hogy akkor most megölték, hanem ő önként adta oda. Itt ez egy nagyon fontos dolog. És képzeljék el a kedves hallgatók, hogy mind az Ószövetség, mind az Újszövetség ír arról, hogy a mennyei atya Jézusra ráhelyezte az embereknek a bűnét. És ő a testében fölvitte a bűnöket a keresztfára, és az érte járó büntetést elszenvedte. Tehát például Izaiás, Ézsaiás könyvében is olvashatunk erről, az 53. fejezetben. Minnyája, mint a juhok tévelyektünk, mindenki a maga útjára tért, és az Úr őrá rakta minnyájunk bűnét. Hát ez így tételesen benne van a Szentírásban, hogy az Úr rárakta mindannyiunknak a bűnét Jézusra. És Péter apostol pedig azt írja, hogy az Úr Jézus a saját testében vitte fel a keresztfára a mi bűneinket. Azért, hogy az érte járó büntetést helyettünk elszenvedje. Tehát ezt jelenti a helyettesítés, a megváltás, hogy valaki átvállalja a bűneinkért járó büntetést. Azért, hogy mi ne kelljen azt elszenvedjük. És ő a megváltó, aki ezt elvállalja. A bűn zsoldját, a bűn fizetségét. Mi a bűnnek a fizetsége? Hát a bűnnek a fizetsége a halál. Csak hogy a Szentírás második haláról is beszél, a kározat haláláról. Tehát ha a második haláról beszél a Jelenések könyvében, akkor az első halál nem végleges. Abból lesz föltámadás. Vagy az örök életre, vagy a kározatra, vagy az örök ítéletre, és akkor az örök elveszésre. És akkor szeretném például hangsúlyozni, hogy például az evangéliumok hogyan tesznek arról tanúságot, hogy Jézusra az Atya ráhelyezte a világ minden bűnét. És meg fogják ezt önök érteni. Például Lukács evangéliuma a következőt írja a 22. fejezet 44. versében. A Szentjáromos Katolikus Biblia Társulat fordítása alapján olvasom. Aztán a halállal tusakodva még buzgóbban imádkozott. Ez a Getsemáni kerti jelenet. A verejtéke olyan lett, mint a földre hulló vér cseppjei. Haláltusát vívott Krisztus, és vérrel verítékezett a Getsemáni kertben. Hát hogy lehet, hát haláltusát akkor vív az ember, mielőtt meghal. Halála előtt közvetlenül. De itt most nem a kereszten, hanem a Getsemáni kertben még el sem fogták. Még el sem kezdődött a fizikai szenvedése. És mégis azt írja az evangélium, hogy gyötrődött, hogy szenvedett, hogy haláltusát vívott és vérrel verítékezett. Hát miért? Hát azért, mert az atya jelenléte eltávozott tőle, és ráhelyezte a világ bűnét, és Krisztus a lelkén, a szívén érezte mindannyiunknak a bűnét. Hát ezért. Emlékezzünk arra, hogy Jézus háromszor kérte, hogyha lehetséges, múljék el tőle a szenvedésnek ez a pohara. De rögtön hozzátette, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, mennyei atyám. Tehát ha lehet, akkor ha van valami más mód arra, hogy az embereket, az emberiséget megváltsa, akkor azt következzen be. De rögtön hozzátette, de ne az én akaratom legyen, hanem a tied. És akkor az Isten, a mennyei atya egy angyalt küldött az égből, és ez az angyal erősítette meg Jézust ott a Getsemáni kertbe, hogy tudja vállalni, értünk, ezt a kimondhatatlan szenvedést. Ettől kezdve, hogy őt a Getsemáni kertben elfogták, csak fokozódott a lelki és a testi szenvedése Jézusnak. Gondoljunk arra, hogy hatszoros kihallgatása volt. Számoljuk össze. Először vitték Annáshoz, a főpap apusához. Ő volt az idősebb főpap. Utána vitték Kajafáshoz, a főpaphoz. Hajnalba összeült a főtanács. Ez már a harmadik. Utána Pilátushoz vitték, Herodes Antipászhoz vitték, és végül ismét vissza Pilátushoz. Hat kihallgatása volt az Úr Jézusnak, és közben gyalázták, verték, és még végül Pilátus meg is ostoroztatta. Szeretném hangsúlyozni, hogy Krisztus többször is megalázták, gúnyolták, és végül pedig megostorozták. A lelki szenvedése Krisztusnak nagyobb volt, mint a testi szenvedése. Na, ezzel nem szoktak foglalkozni. Tehát, ha látjuk például a keresztúti állomás képeit, vagy szobrait a templomba, akkor azt látjuk, hogy Krisztus hogy vette magára fel a keresztet, és milyen testi szenvedései voltak. Hát, de a lelki szenvedése nagyobb volt, mint a testi. Hát pont ez a lényeg, és ez veszik el, tehát ez nem jelenik meg ezekben a keresztúti áltatosságokban. Na de most miért? Miért volt a Krisztusnak ilyen kínjai? Tulajdonképpen azért fokozódott Krisztusnak a szenvedése, mert a sátán a kínzói által fokozta ezt, hogy hát ha Jézus egyszer is indulatba jön és vétkezik. Ha Krisztus egyszer is indulatba jött volna és vétkezett volna, akkor a megváltásunk elbukik. Megmondom miért. Mert akkor a saját bűne miatt kellett volna meghaljon, és nem lehetett volna ártatlan, szeplőtlen bárány, aki helyettünk hal meg. És hogyha Krisztus a saját bűne miatt halt volna meg, akkor az Atya nem támaszthatta volna föl. Nem lehetett volna megváltunk, tehát elbukott volna megváltás, és egyetlen ember sem jutna el az üdvösségre. Senki. Tehát Jézus nem jöhetett indulatba. Nem vághatott vissza. Akárhogy fokozódott ez a szenvedése. Azt is mondták, ugye, a sátán ezt sugalta ott a kereszt körül, akik ott voltak, most nem részletezem, hogy kik, hogy a másokat megmentett. Önmagát nem tudja megmenteni. Ha Isten fia, szálljon le a keresztről, és akkor hiszünk benne. Na, így gúnyolták Jézust. Persze, hogy nem hittek volna benne. Aki gúnyolódik, az nem azért mondja, hogy akkor, ha Jézus leszáll a keresztről, akkor majd hisznek benne, hanem azért, mert gúnyolta. Gúnyolták Krisztust. És tudjuk, kedves jelenlévők, hogy a legmélyebben az ember lelkét a gúny bántja. Amikor kigúnyolják, amikor megalázzák. És Krisztusnak ezt kellett elszenvedni. Jézus megtehette volna, hogy az isteni hatalmát érvényesíti, és lesújthatott volna az elítélőire, tehát akik őt elítélték, és a gúnyolódókra. És ezzel nem vétkezett volna, hanem visszatért volna a mennybe, és a bűnös ember pedig vesszen el a bűnében. De Krisztus nem szállt le a keresztről, pedig a sátán azt sugalta, hogy ezzel gúnyolják Krisztust. Ezzel kísértette Jézust a kereszten. Amint mondtam, másokat megmentett, önmagát nem tudja megmenteni. Nem hittek volna neki, ha leszállt volna a keresztről. Tehát a legnagyobb lelki fájdalmat a gúnya megvetés adja az embereknek. Na de most, Krisztus hogyan viselkedett ebben a helyzetben? Hát ez a lényeg. Miközben őt gúnyolták, miközben őt támadták, miközben növekedett az ő lelki fájdalma. Az itt a testi fájdalma sem volt kicsi. Szeretném ezt is hangsúlyozni, de a lelki fájdalom nagyobb volt. Ő hogyan viselkedett ebben a helyzetben is? Ebben számunkra tanulság volt. Először is Krisztus hallgatott. Azt írja mind Izajás, Ézsaiás proféta, mind az evangéliumok, hogy nem nyitotta meg a száját, mint bárány, amelyet leülésre visznek, vagy juh, amely megnémul az ő nyírók előtt, nem nyitotta meg a száját. Hallgatott. Jézus csak akkor válaszolt, hogyha valakiért küzdhetett valakinek az üdvösségért, például a poroszlóért, amikor az arcul ütötte. A lelkismeretéhez szólt, hogy hát miért rendeleded alá magadat csak úgy önként a főpapnak? Nyilván ez az értelme a gondolatnak. Hogyha rosszul szóltam, bizonyíts be a rosszat, mondta Jézus. Ha pedig jól, miért ütsz engem? Vagy Pilátusért küzdött. Szerette volna Pilátust is megmenteni. Azt mondta neki, aki az igazságból való, az hallgat az én szavamra. Tehát Jézus ekkor szólt. De akkor, amikor őt vádolták, a főpapok és az írástudók, például Pilátus előtt, akkor az evangélium azt írja, hogy Jézus hallgatott. Nem válaszolt a vádakra. A főpap házában is csak akkor szólalt meg, amikor azt kérdezték tőle, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg, te vagy az élő Isten fia, kérdezte Kajafás. És akkor Jézus kinyilvánította, hogy igen, ő az Isten fia. Vajon Jézus miért nem válaszolt a vádakra és a támadásokra? Miért hallgatott? Kedves jelenlévők, azért, mert helyettünk állt ott. Mi méltunk lennénk rá a bűneink miatt, minden ember. Krisztus helyettünk vállalta és szenvedte el azt, amit nekünk kellene elszenvedni. De ő ezt azért vállalta, hogy aki benne hisz, annak ingyen kegyelemből örök életet adhassunk. Másodszor miért hallgatott Jézus? És ezt nem olyan rég, nagyon keserves tapasztalattal kellett megtanulnom. Jézus azért hallgatott, mert arra tanította a tanítványait is, és előjárt ebben jó példával, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal. Vajon miért ne szálljunk szembe a gonosszal? Ha valaki kényszerít téged, hogy menj 100 méterre, menjél 200-ra, elveszik a felső ruhádot, adod az alsót is, mondja Jézus. Ha megütik az a jobb arcodat, tartsd oda a bal arcodat is. Vajon miért? Mondta ezeket Jézus. Hogy ne szálljatok szembe a gonosszal. Hát azért, mert így nem lehet a másikban a bűnt legyőzni. Ha szembe szállunk vele, akkor a másik még jobban megerősödik a gonoszságban. Mert lám, hát ő is úgy viselkedik, mégiscsak igazam van. Azt gondolja az illető. Egyrészt. Másrészt pedig azért bennünk is van hiba. Bennünk is van hiba, és hogyha visszakiabálunk, hogyha ő megtámad minket és visszakiabálunk, mennyivel vagyunk különbek nála. Na ugye, hogy Jézusnak a tanítása mennyire bölcs, magatartást, milyen bölcs tanítást tartalmaz. Természetesen képviseljük az igazságot. Azért mondjuk meg az illetőnek, hogy mi az igazság. De ne szálljunk szembe úgy, ahogy ő ránk támadott. Ez nagyon lényeges. Az Isten dolga a bűnt elrendezni valakinek az életében. Ha az illető akarja, ha meg akar szabadulni tőle. A mi dolgunk az, hogy ne szálljunk szembe a gonosszal, és Jézus nem szállt szembe a gonosszal. Jézus megbocsájtott azoknak, akik az életére törtek, és imádkozott értük. Hogyan imádkozott a kereszten? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Imádkozott az ő gyilkosaiért. Imádkozott, értük, megbocsájtott. Mert ezt megtanulhatnánk tőle, hogy mi is bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Mert Jézus is megbocsátott. Tehát példát adott Jézus az önzetlen szeretetre, ezért mi is az ő kegyelmét kérve bocsássunk meg, és tartsunk ki ebben a szeretetben, és akkor békességünk lesz. Tehát Krisztus szenvedésének és halálának az az értelme, hogy helyettünk, a bűnös emberek helyett szenvedett, és elviselte a bűnnek a zsoldját, a halált. Hogy nekünk ne kelljen a második halállal, a kározat halálával meghalni, hanem feltámadásban és örök életben lehessen részünk. Ugyanis Jézus föltámadta halálból, az Atya föltámasztotta, és megmondta, hogy aki benne hisz, annak örök élete van, és ugyanúgy fel fogja támasztani őt az utolsó napon. Ezt Jézus megígérte. Tehát Jézus, ezért Jézus Krisztus kereszthalálának a jelentősége kimondhatatlan. Csak is Jézus által lehet örök életen minden embernek. Csak azt tud megváltani, aki bűntelenül helyettünk szenvedett, ami bűneink miatt halt meg. Más nem. Ezért ő az egyetlen út a mennyei atyához. Nem tudom, ismerik-e az Ószövetségből azt a példát, amikor Jákobnak menekülni kellett a családi háztól, mert becsapta a bátyját, Ézsaut és a saját apját is, egy tál lencséért, ugye, valamint az elsőszülöttségi jogért, hát becsapta az édesapját, és akkor, mikor elmenekült, akkor bűntudata volt, és ott feküdt a pusztában, saját hazáját, édesanyját, édesapját, bátyját el kellett hagyja, és ott feküdt éjszaka, és akkor volt neki egy álma, egy látomása. Azt látta, hogy a feje fölött megnyílik az ég, és egy létra van ez az ég és a föld között összekötves. Ezen a létrán Isten angyalai járnak föl és alá. És Jézus az új szövetségben erre visszautalt Nátanaelnek. És akkor elmondja, és akkor megérthető ebből a jelenetből, hogy ez a létra, amely összeköti a mennyet és a földet, ez Jézus Krisztust jelképezte. Ő az, aki összeköti az elesett emberiséget a mennyel. Senki más, egyedül ő. Tehát ez a létra őt jelképezte. Na most akkor egy kicsit tovább lépek, már nincsen olyan sok hátra. Honnan tudhatjuk pontosan, hogy Jézus feltámadt a halálból és felment a mennybe? Na ez a következő kérdés. Hát az evangéliumok beszámolnak arról, hogy Jézusnak a tanítványai Jézus feltámadása után találkoztak vele, Jézus megjelent nekik, zárt ajtók mögött, sőt velük együtt evett. És 40 napon keresztül többször is megjelent nekik, és tanította őket. Sőt, a sírhoz siető asszonyoknak is megjelent. Ezek az asszonyok voltak az ő első hírvivői, hogy Jézus valóban feltámadt és él. Hát átkarolták a lábát. Mária Magdolnának is megjelent. Emlékszünk, akik olvastuk János evangéliumában ezt a részt. Feltámadása után. Az Úr Jézus. Tamásnak mit mondott? Ő nem hitte el. Azt mondja, hogy én nem hiszem. Ha csak nem teszem a kezemet az oda a sebb helyébe, az oldalába és ide, én nem hiszem el. Mondta a többieknek. És akkor Jézus megjelent 8 nap múlva ismét a tanítványoknak. És mit mondott Tamásnak? Tamás, gyere ide, tedd ide a kezedet, az ujjadat, tedd az oldalamba és a tenyerembe, a sebb helyre, és ne légy hitetlen, hogy hívő. És akkor Tamás felkiáltott, hogy én Uram, én Istenem. És Jézus mit válaszolt? Boldog vagy, Tamás, mert láttál és hiszel. De boldogabbak, akik nem látnak, és mégis hisznek. Mi vagyunk azok, akik nem látjuk Jézust, de hiszünk benne, hogy ő föltámadt és él. Hogy ő a bűneinkért a váltságdíjat kifizette. És ezért boldogok lehetünk, mert Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És a Pál apostol ír arról, hogy az Úr Jézus a feltámadása után, ezt a korintusi levélben írja le, az első levélben, hogy a Jézus a feltámadása után több mint 500 hívőnek megjelent. Több mint 500-nak. És amikor ezt a levelet írta, akkor abban az időben azok közül még egyesek éltek. Írja, egyesek élnek, mások már meghaltak. Tehát utána lehetett járni annak, hogy Jézus, tényleg te találkoztál vele? Föltámadt is él. Igen, te is találkoztál, és utána lehetett ennek járni. Nem beszélve arról, hogy az apostolok, a tanítványok az életüket adták Jézusért. Vértanúk lettek. A 11 apostol kivéve ugye Júdást. Vértanúk lettek. Kevesen adják az életüket oda csak úgy egy hamisságért. Természetesen vannak fanatikusok. Voltak, vannak fanatikusak, és lehet azt mondani, hogy egy fanatizmusból is meg lehet halni butaságért. Én ezt ott elfogadom. De van egy másik döntő érv Jézus feltámadása mellett, és ez perdöntő. Ez az érv. Mégpedig arról van szó, hogy lehet, hogy az apostolok, akik félénkek voltak, bezárkóztak Jézus halálakor és féltek, mikor eljött a Szentlélek, utána meg bátrak voltak, és tanúságot tettek. Hogy lehet? Ki erősítette meg őket? A Pascal, a nagy gondolkodó, a Gondolatok című könyvében írja, hát akkor ki erősítette meg ezeket a tanítványokat a lelkükben, hogy tudták ezt vállalni, ezt a tanúságtételt, és az életüket is odaadták. Tehát miről van szó? Arról van szó, hogy Jézus feltámadása és mennybe menetele mellett van egy fontos döntő szempont, hogy kiáradt a Szentlélek és létrejött az ősegyház. És a kereszténység most már 2000 éve, több mint 2000 éve az egész világon jelen van. Tehát a Szentlélek az, amelyik létrehozta az egyházat. És van még egy nagyon fontos tétel. Amikor Jézus feltámadt, akkor megjelent az zárt ajtók mögött, és azt mondta a tanítványoknak, hogy békesség nektek, és rájuk lehet, és adott nekik a Szentlélekből egy kisebb mértéket. A Szentléleknek a nagyobb mértéke az első pünköskor árad ki. De amikor rájuk lehet, és azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek megtartjátok bűnben marad, ismerjük ezt a jelenetet. Akkor ez elég volt a Szentléleknek a kisebb mértéke, hogy ők egyetértésre jussanak. Ma megkérdezem kedves jelenlévőktől, hol vannak egyetértésben az emberek? A családuk? A politikai állásfoglalásban? Sehol. Mindenhol vannak súrlódások, nézeteltérések, sőt, komoly ellentétek. De a 11 apostol és a többiek között egyetértés és egység jött létre. Miért? Mert engedelmeskedtek Jézus szavának, és a Szentlélek kiáradt a szívükbe, és ők egyetértésre jutottak. Na ez a jel, ez a szeretet a jele annak, hogy Jézus valóban föltámadt és él. Kedves jelenlévők, az ilyen embereket keressék önök, és ilyen szeretetben éljenek, ahogy Jézus tanította. Na ez a jele annak, hogy Jézus valóban föltámadt és él. És ott van a mennyben, és közben jár értünk a mennyei atyánál. Tehát ez egy lényeges szempont, és ez megdönthetetlen, hogy tényleg létrejött az egyház, az ősegyház, és a kereszténység elterjedt, és ez a szeretet ma is jelen van azok között, akik Jézus nevét segítségül hívják, hittel és imádkoznak. Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog. És én feltámasztom őt az utolsó napon. Most már lassan a befejezéshez érkezek. Milyen lelki ajándékokat adott Krisztus azoknak, akik hisznek benne? Például a bűneink bocsánatát. Hát Jézus azért halt meg a kereszten, hogy a mi bűneinket elvegye. Aki hisz benne és megbánja a bűneit, és megvallja, be a belső szobába elmondja, hogy Istenem, bocsáss meg nekem ezért, meg ezért, meg ezért. Megbánja a szívében és elmondja az Istennek, őszintén. Az Isten Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel meg fogja bocsájtani azokat a bűnöket. Higgyük el, hogy megbocsátja. Ingyen kegyelemből Isten gyermekei lehetünk, ettől arrafelé. A Szentlélek beköltözik a szívünkbe, és örömünk lesz. Békességünk lesz. Már nem lesz ott a bűnnek a terhe, hogy elkövettem valamit ekkor és ekkor, és bántja a lelkemet. Oda tudom adni az Istennek. És ő elveszi, megbocsátja, és békességet ad. Más lesz a lelki világom. Megbékélek az Istennel, és az embertársaimmal. Megtanulunk megbocsájtani, a bántalmakat békével tűrni. És azok, akik elfogadják az Isten szeretetét, azok át fognak alakulni Jézus Krisztushoz hasonlóvá. Szelidek lesznek, kedvesek, szeretetre méltók, szolgálatkészek, másokért élnek. Azok, akik meg nem fogadják el, hanem a bűneikkel maradnak, azt mondják, hogy nekem nem kell Jézus Krisztus áldozata. Az Isten tiszteletben tartja ezt. Senkire nem erőlteti rá az ő szeretetét, végtelen kegyelmét, bár a fiát odaadta értünk, ez megindítja a mi szívünket, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten. Minden egyes emberét, önökért is és értem is. De akik elutasítják, azoknak majd megfizet. Azoknak a fizetsége nyilván a bűneiknek a következménye, az örök halál lesz. A Krisztusban hívők pedig ragyogni fognak Isten dicsőségétől a mennybe. Erről Pál apostol is írt, hogy úgy fognak ragyogni, mint a csillagok a világ mindenségben. Az Isten dicsőségétől. És örök hálával tekintenek Krisztusra, aki értük meghalt és feltámadt. Dicsérik és áldják a mennyei atyát és Krisztust az angyalokkal együtt örök korszakokon át. Köszönöm szépen a figyelmet!